Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
17:30, jó estét kívánunk, a mikrofonnál Beslin Bettina és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
Szakértők szerint nem okozott meglepetést a mai matematikai írásbeli feladatsora.
Romániában megbukott az Ilie Bolozsán vezette Európa Barát koalíciós kormány.
Posvai Mihály geológust, akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé.
Az időjárásról.
Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután záporok, zivatarok kialakulhatnak.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Csak nem 80 ezeren érettségiztek ma matematikából. Középszinten 3, emelt szinten 4 óra állt rendelkezésre a feladatok megoldásához. A vizsgasorban a diákok és a tanárok szerint sem volt idén rendkívüli példa. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
Őszintén megkönnyebbültem, amikor megláttam a feladatlapot. Az előző évekhez képest ez a feladatlap nekem sokkal jobban tetszett.
Király Panka Esztergomban írt középszintű matek érettségit. Azt mondta, hogy boldogan jött ki a tanteremből, igaz, a matematika az egyik kedvenc tantárgya. A Nyíregyházán tanuló Fejes Dániel szerint is teljesíthető volt a vizsga, nem voltak nehezek a feladványok.
Voltak koordinátageometriával kapcsolatban, síkgeometriával kapcsolatban feladatok, egyenletek, valamint egyéb algebrai feladatok is.
A közmédiának nyilatkozó matek szakos tanár szerint is átlagosnak mondható az idei középszintű vizsgasor. A korábbi évekhez hasonló típus feladatokkal találkoztak a diákok. Az első 12 egyszerű példát tartalmazó feladatlap megoldására 45 percük volt a tanulóknak. Itt 30 pontot lehetett szerezni. Az EduLine szerint ebben a részben a többi között exponenciális függvénnyel és gráffal kapcsolatos kérdéseket kaptak az érettségizők. Mediánt és kvartilist is kellett számolniuk, volt halmazos példa, és ismerni kellett a kör egyenletét.
Az első részben egy nehezebb feladat volt, véleményem szerint a valószínűségszámítással kapcsolatos feladatra 4 pont járt, itt azért a kedvező eseteket jobban le kellett írni a tanulóknak.
Mondta Fejes Sándor. A 70 pontos második feladatlap megírására több mint 2 óra állt rendelkezésre. A szaktanár szerint a vizsgasor A része nem volt bonyolult. Itt például másodfokú egyenlettel és függvényelemzéssel kellett az érettségizőknek foglalkozniuk. A B rész már összetettebb példákat tartalmazott. A 3 feladat közül azonban csak 2 kellett megoldaniuk a tanulóknak. Az EduLine arról írt, hogy itt egy viharjelző magasságát, a falusi foci csapatok csökkenését kellett kiszámolni. Az utolsó feladatban téglatestre vonatkozó számításokat kellett elvégezni. A megkérdezett szakértők szerint több feladathoz szokatlanul hosszú szöveg tartozott, amely elsőre megijeszthette a diákokat, és volt olyan fogalom is, amit eddig középszinten nem kérdeztek.
Az utóbbi években, ahogy most is, a dobozdiagram megjelent, illetve előtérbe kerül jobban a statisztikai jellegű feladat, a népességgel kapcsolatos feladat, amely során százalékot is kell számolniuk, vagy egy számtani mértani sorozattal kapcsolatos összefüggést kell felfedezniük a szövegbe elbújtatva.
Tette hozzá Fejes Sándor. A középszintű matematikai érettségi a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint sem okozott meglepetést a diákoknak.
Alapvetően nagyon nyugodt légkörben, jó hangulatban vizsgáztak a diák, és akik kijöttek, sokan idő előtt végeztek, egyértelműen azt mondták, hogy nem okozott számukra problémát. Hát azon, hogy országszerte is azok, akiknek a céljuk csak az volt, hogy ne bukjanak meg, tehát sikeres érettségit tegyenek, őnekik is sikerülnie kellett, és akiknek komolyabb célkitűzései voltak, 90% fölött eredményeket szerettek volna elérni, mert szükséges a továbbtanulásokhoz. Szerintem akik készültek, azoknak ez sem volt teljesíthetetlen feladat.
Mondta Horváth Péter, aki egyben a győri Révai Miklós gimnázium igazgatója is. Az idei matematikai érettségi hivatalos feladatsorait, valamint a javítási értékelési útmutatókat az Oktatási Hivatal szerda reggel 8 órakor teszi közzé a honlapján.
Magyar Péter leendő kormányfő arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint Az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át.
Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésben szereplő a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat, és visszaállítja a felelős gazdálkodást.
Több politikailag érzékeny büntetőügyben is felgyorsította a nyomozást az ügyészség, és több esetben átvette az irányítást a rendőrségtől, írja több lap. A hatóság az MNB alapítványok gazdálkodását, a Szőlő utcai javítóintézet súlyos visszaélési ügyét, valamint a sajtóban Gundalfügyként ismert eljárást is vizsgálja. Jó Csaba összeállítása.
Jelentősen felpörgette az ügyészség több politikailag is érzékeny büntetőügy vizsgálatát, erről is több hazai lap is. A Magyar Nemzeti Bankhoz köthető alapítványok gazdálkodásával összefüggő nyomozásban például az ügyészség átvette az irányítást a rendőrségtől. Az eljárás hátterében egy feljelentés áll, amely a jegybank Pallas Athéni Domus Meriti alapítványa és az ahhoz kapcsolódó cégek működését érinti. A legfőbb ügyészség úgy fogalmaz, a gyanú megfogalmazásához az állami számvevőszék hosszabb vizsgálata szolgált alapul. A hatóságok már jelentős mennyiségű adatot foglaltak le, ezek feldolgozása továbbra is zajlik. A cél annak tisztázása, hogy történt-e bűncselekmény, és ha igen, kik a felelősök. Ezzel párhuzamosan zajlik a Szőlő utcai javítóintézetet érintő súlyos büntetőügy is, amelyben több gyanúsított ellen folyik eljárás. Az ügyben kiskorú sértettek is vannak, és a gyanú szerint a bántalmazástól kezdve a szexuális visszaélésekig több súlyos bűncselekmény történhetett. Az ügyet korábban saját hatáskörébe vonta az ügyészség, miután felmerült, hogy a korábbi nyomozás nem volt megfelelő. Az úgynevezett Gundalfügyben is nyomoznak. A rendőrség kiberbűnözés elleni egysége tartott házkutatást két Tiszapártot segítő informatikusnál, Gundalfnál és Buthánál. A nyomozás egy feljelentés után indult, amely szerint a hatóságok elegendő indok nélkül indítottak el egy gyermekpornográfiára hivatkozó eljárást, és hajtottak végre kényszerintézkedéseket. 2023 őszén jelentették be, hogy Magyarország 200 fős katonai missziót indítanak Csád területére. A migráció visszaszorítása a terrorizmus elleni fellépés és humanitárius segítségnyújtás céljából. A tervek előkészítésében részt vett a miniszterelnök fia Orbán Gáspár is. Sajtóhírek szerint a több 10 milliárd forintos misszió ötlete is hozzá köthető, de a program végül nem indult el. Az ügyben a központi nyomozó főügyészség egyelőre nem indított nyomozást, de hivatali visszaélés gyanúja miatt adatokat kért be. Orbán Viktor egy másik családtagja, a testvére, Orbán Áron üzleti köre is érintett lehet egy vízumcsalási ügyben. A gyanú szerint a csoport magas szintű politikai kapcsolatokra hivatkozva több 10 000 eurót kért külföldi munkavállalók papírjainak elintézésért, majd egy vállalkozótól előlegként átvett 17 000 eurót egymás között el is osztották. Az ügyben korábban két embert már őrizetbe is vettek. A legfőbb ügyészség hangsúlyozta, ezekben az eljárásokban kizárólag jogi szempontok érvényesülnek, és a cél minden esetben az, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján egyértelműen tisztázzák a felelősséget.
Koncerttel és ünneppel készül az új országgyűlés megalakulására a főváros és a Tisza párt. Most már biztos, hogy mindkét eseményt ugyanarra a napra szervezik. A budapesti vezetés rendszerbúcsúztató koncertet szervez pénteken 13 órára, majd a résztvevők átvonulhatnak a Tisza rendszerváltó népünnepélyére a Kossuth térre, ahol díszszemlével és zászló felvonással készülnek. Kara Barnabás és Mikja György összeállítása.
Az új kezdet napja szlogennel tartott nagygyűlést a Fidesz a Kossuth téren 2010 májusában. A szimpatizánsok akkor részesei lehettek Orbán Viktor miniszterelnöki beiktatásának és az eskütételnek. Ováció és taps fogadta Orbán Viktort, amikor 4 évvel később ismét a Kossuth térre lépett a megválasztása után. 12 évvel később most a Tisza párt készül nagy gyűléssel.
Nagyon örülök neki, hogy május 9-én reggel 10 órától egészen éjfélig, vagy lehet, hogy még utána is egy össznépi népünnepét tudunk tartani.
Magyar Péterék az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren tartanak rendszerváltó népünnepét.
Rendezvényt a Tisza párt finanszírozza, kivéve a díszszemlét, amihez köszönöm a hozzájárulását a honvédségnek. Egy ünnepélyes zászló felvonással ott is tartok egy rövid beszédet, és utána meglepetés vendégekkel és különböző művészeti produkciókkal folytatódik majd ez az esemény, és reméljük, hogy nagyon-nagyon sokan tudunk az ország minden részéről, vagy a világ minden részéről magyar emberek együtt ünnepelni.
A A Karácsony Gergely vezette főváros is készül a szombatra. Ők egy rendszerbúcsúztató koncertet szerveznek a Lánchídhoz. A két esemény néhány száz méterre lesz egymástól. Karácsony Gergelyék megfogadva a lendő kormányfő tanácsát szombaton 13 órára hirdették meg a rendszerbúcsúztató örömkoncertet. Azt kérik, hogy az ünneplés után mindenki vonuljon át a Kossuth téri rendezvényre, hogy közösen meghallgassák a megválasztott kormányfőt. Az alakuló ülés 10 órakor kezdődik. Az ülésen a 199 megválasztott képviselő közösen tesz esküt. Ezután az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére, akit a tervek szerint délután 3 órakor választhat meg az országgyűlés.
A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia ma megválasztott új elnöke.
Pusfai Mihály kerekasztal megbeszélés szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg a HUR-hez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Az MTA 22. elnöke biztatónak nevezte, hogy Magyar Péter lendő miniszterelnök a közgyűlésen tegnap azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában is számít az MTA közreműködésére.
Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, írta Orbán Viktor abban az üzenetben, melyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott.
A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának a nemzeti korszak vívmányainak megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Orbán Viktor úgy véli, hogy a megújulásnak nem a pártból, hanem olyan kisebb-nagyobb klubokból, körökből kell jönnie, ahol hisznek a nemzeti gondolatban. Ilyennek nevezte a digitális polgári köröket, amelyeknek szerinte kulcs szerepük van a nemzeti oldal újjászervezésében.
Továbbra is súlyos aszály sújtja Magyarországot. A kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra. A csapadékhiány mellett nagymértékű fagykár is érte a növényeket. Illés Anna összefoglalója.
Éveken átnyúló aszályra kellett felkészülnünk, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 5 évben egy évnek a csapadék átlaga hiányzik a vízmérlegünkből.
Mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese. Gacsály József a Kossuth Rádióban kiemelte, a téli fél évben nem töltődtek vissza a talajvízkészletek, ami tovább ront a több éve tartó szárazságon. Felhívta a figyelmet arra, hogy itthon a folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb. Hozzátette, tavaly rendkívüli aszályvédelmi intézkedéseket vezettek be országosan.
Közel 1000 ember dolgozott egész nyáron megbeszített munkával, hogy azokkal a különböző beavatkozással, gondolok, hogy mobil szivattyú egységek telepítésével emelt víztereket hoztunk létre. A vizet a tájba program elindításával próbáltuk az ott jelentkező fejlesztési igényeket kiszolgálni, és a téli időszakban elmúlt évi beavatkozásainkat felülvizsgálva elkészítettük azokat a cselekvési terveket, amelyekkel tovább szeretnénk folytatni, mivel láttuk, hogy a hidrometeorológiai helyzet az nem lesz kedvező. Úgyhogy most arra készülünk, hogy ezt az országos irányítással a vízügyi igazgatóságok ezek a beavatkozásokat napokon belül el fogják kezdeni.
Gacsály József elmondta, a vizet a tájba programban a gazdák eddig 29 ezer hektár terület felajánlásával csatlakoztak, idáig ezek 14%-át vonták be az árasztásokba.
Gyakorlatilag meg Prisma nem volt csapadék. Van olyan vízügyi igazgatóság, másfél milliméter volt az átlaguk, és 40-50 milliméternek kellett volna lenni áprilisba. Ez a csapadék ez most már halmozottan hiányzik a földekről.
Erről már a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési osztályának elnöke beszélt. Petőházi Tamás közölte, a csapadékmentes idő miatt a tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek, holott korábban ilyenkor szokták kezdeni. Hozzátette, a következő napokban, hetekben többszöri lassú, csendes áztató esőre lenne szükség, ami még az őszi kalászosok termés hozamán is segíthetnek kismértékben.
A tavaszi vetéseknél, a tavaszi kapás növényeknél pedig feltétlenül szükség lenne ezekre a májusi esőkre. Ugye ne felejtsük el, 2026 egy ilyen történelmi év. Ebben az évben először nagyobb lesz Magyarországon a napraforgó vetés területe, mint a kukoricáé. A klímaváltozás következtében a termelés biztonság megváltozott. Nagyon fontos, hogy biztonságosan kiszámítható növényeket lehessen termeszteni, és ennek következtében a termelő kollégák több napraforgót fognak termeszteni, főleg az alföldi vidéken, ahol már nem termesztette a kukorica biztonsága, és ugye természetes, hogy ez a másik lába pedig az őszi kalászosok előretörését is jelenti.
A klímaváltozás a gyümölcsöket sem kíméli. A szőlőültetvényeket példátlan mértékű fagykár érte néhány nappal ezelőtt, közölte a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. Fritman János elmondta, több helyen az egész termés elfagyott. Közölte, a legnagyobb kár a kunsági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken van.
Mivel éjszakák elég hűvösek voltak, így nem volt előre a szőlő. Inkább az óriási aszá is segített be, hogy talajnak nagyobb a kisugárzása. Víz semennyi sincs, az egész országban szinte. Felénk van legkevesebb, a homokhátságon itt van még a legkevesebb, de nem csak homokos részek vagytak el. Úgyhogy ez is hozzásegítnek, ez a klímaváltozás egyre rapszodikusabb az időjárás. Amit konkrétan tudunk az, hogy a mátrai, egri és a tokai borvidéken ilyen 10% alatti a kár.
A múlt hétvégén azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Magyar Péter leendő kormányfő Gajdos Lászlót, a Tisza kormány majdani élő környezetért felelős miniszterét, az egyre súlyosbodó aszá és a hazai vizek alacsony szintje miatt.
A magyar bankrendszer stabil és megfelelő tőketartalékkal rendelkezik, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Portfólió csoport budapesti konferenciáján. Varga Mihály hangsúlyozta, a gazdasági növekedés szempontjából kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitással nincsenek problémák. Kiemelte, jelentős eredmény, hogy a kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette is sikerült megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását. Harcsás Gergely beszámolója.
A világgazdaságot érő konfliktusok sorozatáról beszélünk, egy mozgalmas, turbulens, nehezen kiszámítható időszakról. Ilyen körülmények között a stabilitás az nem adottság, hanem eredmény.
Fogalmazott a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a Portfólió csoport rendezvényén kiemelte. A válságok a világgazdaságra is kihatnak, és az elmúlt években jelentősen fékezték a gazdasági növekedést. Ezért kulcskérdés, hogy milyen gyorsan rendeződik az iráni konfliktus.
A nagy kérdés, hogy érkezik-e újabb nyersanyagár emelkedés, hiszen ezek is jelentősen befolyásolhatják majd mind az inflációt, mind a hitelezési folyamatokat, mind a gazdaságok teljesítményét.
A jegybank elnöke kiemelte, az iráni konfliktus hatása a hazai árakban is megjelenik, ugyanakkor az áremelkedés mértékét az erős forint és a védett üzemanyagár mérsékli, továbbá az új kormány intézkedései is meghatározzák az infláció alakulását. Varga Mihály hangsúlyozta, a gazdaság szempontjából kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitással nincsenek problémák.
A tőketartalékok magas szintjével a magyar bankszektor akár 40 ezer milliárd forintnyi hitel kihelyezésére is képes lenne. Ugye a magánszektor jelenlegi hitelállománya ezzel érdemben megduplázódna, hogyha ez bekövetkezne, ez a idillikus helyzet. A gazdasági növekedés szempontjából tehát kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitások rendben vannak. A magyar bankrendszer képes arra, hogyha a hitelezési igények megnövekednek, akkor ezt minden gond nélkül finanszírozni, fedezni tudja.
A jegybank elnöke kiemelte azt is, hogy 10 év alatt a háromszorosára bővült a hazai elektronikus pénzforgalom, és jelentősen nőtt a hazai fejlesztésű kvékrendszerben lebonyolított tranzakciók száma.
2025-ben már 2,7 milliárd tranzakció futott ezen a rendszeren, és van egy olyan előnye is ennek a rendszernek, hogy a bankok elkezdték ezt olcsó, egyszerű hitelezésre használni. Az egyik nagy magyar hitelintézet a KIK-re épülő szolgáltatásával tudott olyan szolgáltatást elindítani, ami a fogyasztók körében rendkívül népszerű. Reméljük, hogy a jó példa majd ragadós lesz.
Varga Mihály elmondta, hogy jelentősen visszaesett a banki csalások száma, és fontos célnak nevezte, hogy továbbra is hatékonyan lépjenek fel a visszaélésekkel szemben.
Újra nyitva áll Európa a magyar fiatalok előtt. Visszahozzuk az Erasmus Plus programot. Ezt írta a Tisza párt alelnöke és európai parlamenti delegációjának vezetője közösségi oldalán. Tar Zoltán, aki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért is felel majd az új kormányban, hangsúlyozta, azon dolgoznak, hogy a bürokratikus akadályokat a lehető leggyorsabban elhárítsák. A céljuk, hogy minden felsőoktatásban tanuló diák akár már idén újra teljes jogú részese lehessen a programnak. Brieska Dániel összeállítása.
A korábban állami fenntartású egyetemek többségét 2019 és 2021 között vették át a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok. 21 magyar intézmény érintett, ezekben a hallgatók csak nem 70%-a tanul. Az Európai Bizottság 2022 végén zárta ki a modellváltó magyar egyetemek hallgatóit az Erasmus Plus oktatási és a Horizont Európa csereprogramból. A lépést összeférhetetlenséggel indokolták, az alapítványi fenntartású intézmények kuratóriumaiban ugyanis akkor még aktív politikusok is ültek.
Ez nem jogállami eljárás.
Orbán Balázs 2023 elején nyílt hatalmi zsarolásnak nevezte az Erasmus ügyet. Akkor az ATV-ben azt mondta, nyitottak a tárgyalásokra.
A megállapodásra törekszünk, nem szeretnénk ebből konfliktust.
2023 februárjában az összes politikus lemondott kuratóriumi pozíciójáról, az alapítványi fenntartású egyetemek diákjait továbbra sem fogadta az Erasmus program. A közvetlen támogatás felfüggesztése összesen 21 modellváltó hazai egyetemet érint. A Corvinus, a BGE, a MATE, a Semmelweis Egyetem, az SFE, a Debreceni és a Miskolci, illetve a Pécsi Egyetem is ezek között van. A kimaradt hallgatóknak a kormány létrehozta a Pannonia ösztöndíj programot, a kutatóknak pedig a Horizon programot.
Történelmi bűnnek tartom, hogy évek óta több tízezer magyar fiatal vagy éppen kutató esett el ezektől a lehetőségektől.
Az új kormány ismét elérhetővé tenni a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. Magyar Péter azt mondta, Brüsszel ígéretet adott arra, hogy a diákok csereprogramja bizonyos mértékben már az új tanévben elérhető legyen.
A cél az, hogy minden egyetem ugyanúgy hozzáférjen természetesen az Erasmus ösztöndíjakhoz, de mivel a 26-27-es felsőoktatási tanévben az Erasmus ösztöndíj jelentkezési határidők már lejártak Európa szerte, ezért arra van mód, és erre kaptam ígéretet az Európai Bizottságtól is, hogy megoldjuk ezt a kérdést, lehetőség szerint egy hónapon belül, és hogy pótfelvételivel, különleges eljárásokkal megnyitják a jelentkezési lehetőséget a magyar felsőoktatásban tanuló hallgatóknak.
Újra nyitva áll Európa a magyar fiatalok előtt, visszahozzuk az Erasmus Plus programot minden magyar fiatalnak, ezt az új kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelöltje írta. Tar Zoltán hozzátette, az EP képviselők a múlt héten megszavazták az Erasmus Plus következő időszakra vonatkozó megerősített költségvetését. Ennek kerete 47 milliárd euró, ami több mint 6 milliárd euróval haladja meg az eredeti javaslatot. Tar Zoltán hozzátette, azon dolgoznak, hogy minden magyar fiatal, akár már idén, újra teljes jogú részese lehessen az Erasmus programnak.
Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Bukarest, Baranyi László.
A Bolozsán kormányból kilépett szociáldemokraták és a szélsőjobboldali AUR bizalmatlansági indítványát 281 képviselő és szenátor szavazta meg, ami rekordnak számít. A kormány megbuktatásához ugyanis 233 voksi is elegendő lett volna. A két jobb-közép párt és az RMDS minisztereiből álló kabinet már a hetedik kormánya Romániának, amelyet mandátuma lejárta előtt bizalmatlansági indítvánnyal mozdított el a parlament. Ezek közül hat esetben a szociáldemokraták szavazataival bukott meg a kormány. A PSD szerint Bolozsán deficit csökkentő intézkedései sodorták recesszióba az országot, ezért irányváltásra volt szükség. Szorin Grindiano, szociáldemokrata pártelnök azt állítja, hogy elsősorban Ilie Bolozsán leváltása volt a céljuk, mert nem tudtak együttműködni vele, de nem akarnak az AUR-ral együtt kormányozni, továbbra is az Európa-barát pártokkal alakítanának kormányt. A történtek után azonban a jobboldali pártok azt mondják, hogy nem tudnak többé megbízni a PSD-ben.
Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8-9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelem napi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légitámadást hajtottak végre.
Összesen 11 ballisztikus rakétát és 164 drónt lőttek ki az orosz erők, több gázipari létesítményt is támadtak a poltavai és harkivi régióban. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást.
Pszichiátriai kezelés alatt állt az az álmokfutó, aki tegnap gyalogosok közé hajtott autójával Lipcsében egy bevásárló utcában.
Két embert gázolt halára. Sokan megsérültek, többen súlyosan, de pontos adatot nem közöltek. A Bild című német lapilap úgy tudja, hogy a 33 éves gázolót napokkal korábban egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel.
Jelenleg is tart az új KRESZ társadalmi egyeztetése, amikor a szakmai vélemények még beépülhetnek a jogszabály szövegébe. A jelenleg ismert változat szerint a gyalogosok, rolleresek, kerékpárosok és gépjárművezetők is számos változásra számíthatnak. A Híradónak nyilatkozó közlekedésbiztonsági szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy az új kereszt bevezetésénél nem lesz átmeneti idő. A változások egyik napról a másikra lépnek majd hatályba, ami fokozott figyelmet igényel majd minden közlekedőtől. Víg András információi.
10-ből legalább 3-4 gyalogos körültekintés nélkül lépett az útestre kedden délelőtt Nyíregyházán, a Korányi Frigyes úton. Voltak, akik úgy mentek át a zebrán, hogy közben végig a telefonjukat nézték, mások az átkelés alatt sem szakították félbe a mobilozást. A Szabolcsi vármegyeszékhelyen havonta átlagosan 2 olyan gázolás történik, ahol az egyébként elsőbbséggel rendelkező gyalogos nem a forgalomra figyel, hanem zenét hallgat, vagy a telefonjára figyel. Néha a szirénázó mentőket se hallják meg, mondja Bordás Béla városgondnok.
Napi szinten panaszkodnak a mentőszolgálat gépkocsi vezetői, hogy megkülönböztető fény és hangjelzéssel haladva a város területén, akkor a gyalogosnak nincs elsőbsége a kijelölt gyalogát kell a megkülönböztető jelzés használó gépjárművel szemben, de sajnos őket is figyelmen kívül hagyják, mert a zenét hallgatja.
Ma még nem számít szabálysértésnek, ha valaki telefont használ vagy zenét hallgat a gyalogátkelő helyen, az új kresz azonban kifejezetten tiltja majd ezt a magatartást. Se fej- és fülhallgatót, se mobiltelefont nem használhatnak majd a gyalogosok, amikor az úttestre lépnek vagy vasúti átjárón mennek át.
6 feladat van, a vizsgán ebből a 6-ból 3 feladatot hajtunk végre.
Még a régi kereszt tanítja, de már az újjal is ismerkedik Kontler Károly, zalaegerszegi gépjármű szakoktató. Azt mondja, olyan szabályokra van szükség, amelyek reagálnak a kor kihívásaira és emberközeliek.
Szeretni kell a közlekedést, mert nem tudunk nélküle élni. Közlekedő ember ma mindenki, gyalogosan, kerékpáron, akár rollerrel is, de tudja a szabályokat, tartsa be a szabályokat. Mindenképpen a szabályok betartására kellene az embereket ösztökélni.
Dobrocsi Endre közlekedésbiztonsági szakértő a Krónikának azt mondta, az új kereszt tervezete, ami januárban nyilvánossá vált, még csak egy vitaanyag.
A kereszt módosítására vonatkozó javaslat elkészült, jelenleg társadalmi egyeztetés alatt van, ami azt jelenti, hogy még gyakorlatilag a hatályba lépésig ebben bármi változás még történhet. Nagyon fontos, hogy mindaddig, amíg az új kereszt nem jelenik meg, addig a jelenlegi szerint kell közlekedni, tehát semmiféle átmenet nincs, ami azt jelenti, hogy félig a jelenleg és félig pedig a múlt, tehát addig, amíg nem kerül hatályba, a ma hatályos kereszt szerint kell közlekedniük.
Az új kereszt a tervek szerint a gyalogosok mobiltelefon használatának szabályozása mellett teljesítmény alapján 2 kategóriába sorolja majd az elektromos rollereket. További változás, hogy a kerékpárosok áttekerhetnek majd a zebrán, de elsőbségük továbbra sem lesz. Az autópályák és főutak egyes szakaszain emelkednének a sebességhatárok, de a kötelező legkisebb követési távolság 2 másodperc lesz. Elfogyó sávok esetén kötelező lesz a cipzárelv. 2 másodperc lesz az az idő is, amennyivel a manőver előtt el kell kezdeni az irányjelzést. Az új kresz legkorábban szeptember 1-én lép hatályba.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint kigyulladt egy kamion az M3-ason 60 térségében. Az 55-ös kilométernél a Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták, a kocsisor 5 kilométeres. Aki teheti, a kerekharaszti lehajtónál hagyja el az autópályát. Az 57-es főúton is kigyulladt egy autó Kozár-Mislen és Szederkény között. A 44-es kilométernél félpályán halad a forgalom.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban baleset miatt lezárták a 13. kerületben a Dunavirág utcai körforgalmat. A 79-es trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Baleset történt a Hegyalja úton is, kifelé a Jagellő út előtt. Erős a forgalom a pesti alsórakparton a Lánchíd közelében mindkét irányból. A Rákóczi úton, az Üllői úton befelé szakaszonként, valamint a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányból. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Jó napot kívánok!
Reggelig időnként megvastagodó felhők vonulnak nyugat-kelet irányba, néhol gyenge szemerkélő eső sem zárható ki. Szerdán eleinte napos, felhős időben lesz részünk, majd délutántól gomoly felhők képződnek, amelyekből késő délutántól délnyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki záporzivatar. A déli eszél napközben északnyugaton megerősödik. A minimum 5 és 15, a szerdai maximum 24 és 29 fok között alakul. Kunter Molnár Anna, Hungaromet.
Kedves hallgatóink, az esti krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István és a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.